Kedves gyülekezet, szeretném folytatni azt az ige szakaszt, amit az elmúlt héten a vendég elkezdett, a korintusi levélből, a másodikból, az ötödik fejezetből. Elolvasom azt a verset is, amit ő olvasott, és amiről tartott ige magyarázatot, és aztán hozzáolvasok még néhány verset. Tehát a korintusiakhoz írt második levél ötödik fejezetéből, a 17. verstől a fejezet végéig. Hallgassuk meg fennállva Isten igéjét. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Foglaljuk el a helyünket. Az elmúlt héten is felvettük az Isten tiszteletnek az anyagát, az ige hirdetést, és meghallgattam. Nem azért, hogy ellenőrizni akartam, hanem hogy megértsem, hogy miről volt szó vasárnap, hogy kapcsolódjak ezen a héten ahhoz, és azt hallottam, legalábbis én így értettem meg, amit a Olivér testvérünk hirdetett, hogy az új élet az teljesen megváltozott életet jelent, és az új élet az a jövőre nézve, jelenünkre és a jövőnkre nézve, tehát egész életünkre ad nekünk egy nagyon kedves programot, és boldogok lehetünk, és boldogok vagyunk, ha azt teljesítjük. És ezért gondoltam, hogy folytassuk ezt az ige szakaszt, mert ebben Pál apostol később azt mondja ebben a részben, hogy egy nagyon fontos dolog van még, ami az új élethez hozzátartozik, és ami az életünket boldoggá teszi, az pedig az, hogy békességben élünk Istennel és egymással. Sokszor ez pedig olyan mellékes körülménynek tűnik a hívő emberek számára, hogy fontosnak tartják azt, hogy tartozzanak egy egyházhoz, valljanak bizonyos hitelveket, úgy éljenek, ahogy elvárják tőlük, de olyan kevés az a hívő ember, az a keresztény ember, aki azt képvisel, amit itt Pál mond, hogy nagyon fontos, a legfontosabb az, hogy Istennel békességben, és utána emberekkel békességben éljünk. Nézzük meg, hogy mi az akadálya ennek, hogy így történjen az életünkben, miért nem vagyunk sokszor békességben Istennel és emberekkel. Pedig ez nagyon fontos, hogy az életünkben így legyen, ahogy Pál várja, mert ez a boldog életnek a titka. Két dologról szeretnék tehát beszélni, az egyik az, hogy megbékéltetett önmagával, mondja az apostol, utána pedig, hogy nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Mit jelent tehát az, hogy megbékéltetett önmagával? Egyszerű a válasz, nem tulajdonította nekik vétkeiket, majd a szakasz végén, a fejezet végén azt is mondja az apostol, hogy nem ismert bűnt Jézus, és bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk benne, ő benne, Jézusban. Tehát, hogy ezt jelenti megbékélni Istennel, hogy elfogadni azt, amit ő Jézus Krisztusban tett értünk, mert hogy Isten ezt látta a legnagyobb akadálynak, és ha ő ezt látta a legnagyobb akadálynak, akkor ez is a legnagyobb akadály, hogy a bűneink nem engednek bennünket Istennel békés, Istennel megbékélt, kiegyensúlyozott kapcsolatba lenni, és ő ezt látta, és ezért elküldte Jézus Krisztust ebbe a világba, hogy ő általa, ő benne megbékéltessen, kibékítsen önmagával bennünket, mert Jézus ezt az akadályt eltette az útból, fogalmaz egy másik apostoli levél, felszegezte a keresztfára az ellenünk szóló adóslevelet, amelyen nagyon sok minden volt, amivel mi Istennek tartoztunk, és soha nem tudtuk volna kifizetni, megadni, amit ő ellene is emberek ellen elkövettünk, de ő, Jézus Krisztus ezt felvitte a keresztfára, odaszegezte, ezért mi már nem tartozunk Istennek, mert Jézus áldozata ezt, hát elrendezte. Lehetővé tette azt, hogy mostantól kezdve, amikor hiszünk a Krisztusban, ebben az áldozatban, ebben a... Igen, itt nem nevezi meg, hogy áldozat, hanem csak egyszerűen egy Istentől jövő cselekedetnek, mondja Pál, megbékéljünk ő vele. Nincs más út. Pál apostol azt mondja, így kell megbékélni Istennel. Ugye vannak, akik nem ezt az utat választják, vagy nem ezt tartják igaznak, hanem hát maguk keresnek különféle megoldásokat, hogy elhitessék magukkal, másokkal is, hogy ők már az életüket megjavították, meggyógyították. A gyerektáborban voltunk, az elmúlt héten nem sok gyermek volt, 32-33 gyerek, nem volt olyan nagy 60-70 fős létszám, ezért egy kicsit több idő jutott beszélgetni, és a gyerekekkel én is egy szobában voltam, csak 3 gyerek volt velem, aztán jött egy negyedik. És hát utolsó nap valamelyik felnőtt azt mondta a gyerekeknek, hogy írják le egy papír, amiben meg akarnak változni, és hát beszéljék meg valamelyik felnőttel, vagy ha nem akarják megbeszélni egyetlen felnőttel sem, akkor írják fel egy papír, és akkor a tábor tűznél majd dobják be a tűzbe, és fogadják ezt úgy el, mint hogy Isten ezt elolvasta, ezt a levelet. Ha ők komolyan gondolták, akkor Isten erre azzal válaszol, hogy el akarja venni ezeket a rossz tulajdonságokat. De az egyik este ott a én szobámban lévő gyerekekkel egy kicsit beszélgettem, minden este úgy össze ültünk össze, jöttünk elalvás előtt is. Az egyik gyerek mondta nekem, hogy igen, ő is írt egy papírt, amire ráírta ezeket. Én kicsit úgy éreztem, hogy ez a gyerek nem kap segítséget ehhez, valahogy nem érti azt meg, hogy hogyan kell ezt elintézni. És mondtam neki, hogy van a Bibliában egy olyan mondat, amely azt mondja, hogy Isten elveszi a kőszívet a testünkből, és ad helyette 20 szívet. És mondtam ennek a gyereknek, hogy hát ha ezt gondolja, hogy szeretne megváltozni, akkor lehet, hogy nem elég ez, hogy fölírja azt a néhány tulajdonságot, amit ő úgy gondol, hogy hát az Istennek nem tetszik, és az a másokat ő megbántott, vagy megsértett, vagy megalázott, hanem kérjen új szívet. És akkor attól kezdve, és persze van olyan, amikor harcolnunk kell magunkkal szemben, magunk ellen, szinte minden nap meg kell ezt tenni. Egy érdekes gondolat azt mondja, hogy imádkozz, tanulj meg magad ellen imádkozni. Furcsa gondolat, de ez is igaz, hogy sokszor olyat kell imádkoznunk, amiben egyszerűen felfedjük azt, hogy mi az, amiben várjuk Istentől a segítséget, és nem azt kérjük, hogy Uram, erősíts meg, Uram, ezt tedd, Uram, azt tedd, hanem elmondjuk neki, hogy ebben vétkeztünk, és nehezítsd ezt rám, vagy törj össze, Uram, szoktunk ilyet kérni, törj össze, mondjuk, vagy nehezítsd rám, vagy zárd le életem ennek ezt a részét, vedd el tőlem ezt, vagy azt, ami számunkra talán kedves. Szoktunk önmagunk ellen imádkozni. Tehát megbékélni Istennel azt jelenti, hogy a Krisztust elfogadni, a kőszív helyett elfogadni a 20 szívet, amely attól kezdve Istenért él, és neki akar szolgálni. Tehát így lehetünk békességben Istennel. De még egy dolgot hadd mondjak. Ez a nagy megbékélés, én így neveztem el, ez a legfontosabb kérdés. De vannak nekünk az életünkben, visszatérve a kisgyerekekhez, akik a papírlapra fölírták a kis bűneiket, mulasztásaikat, amiből szerettek volna megtisztulni, nekünk is van ilyen papírunk, amelyre azokat kell felírni, amelyekkel szintén nekünk, hát meg kell békülnünk. Például arra gondolok, hogy valakinek már eljutott az Istennel való megbékélésre, de meg kell békülnie a körülményeivel. A sorsával, amit Isten megengedett az ő életében. Ahogy az ő élete alakul. Ami nem tudunk változtatni, és amire Isten nem mutat utat, megoldást, azt el kell fogadnunk. Ott a táborban történt ez is, hogy az egyik pedagógussal beszélgettünk, mert minden reggel volt egy ilyen beszélgetés, a felnőttek összejöttek beszélgetni, megbeszélni a tábor dolgait, imádkozni, hogy mondta ott egy tanárnő, hogy fia megbetegedett váratlanul egy ismeretlen betegségben, és összehúzta a végtagjait valamilyen betegség, tulajdonképpen az idegeket vagy az izmokat, pontosan nem is tudom, és a gyerek, 20 éves gyerek elfogadta azt, hogy tolószékbe kell ülnie. Aztán, amikor tolószékben is eltöltött egy rövid időt, akkor egy hirtelen rosszul lét lépett fel, nála kórházba vitték, ott talán orvosi hiba is, ahogy ő gondolja, a gyerek rosszul lett, infúziót kötöttek be neki egy éjszaka, mire az doktornő, aki bejött esti ügyeletre, azt mondta, hogy ez nem is fontos, ez az infúzió, vegyék le, és reggelre meghalt ez a 27 éves gyermek. És elmondta ez a tanárnő, hogy hát ezzel egy időben a férje is elvált tőle, vagy hát nem is pont akkor, de hamar a férje, ő úgy gondolja, hogy nem tudta ezt feldolgozni, nem tudta ezt elfogadni, nem tudta ezt tovább csinálni, és ott elhagyta őket. És úgy arra gondoltam, hogy vajon egy ilyen körülménnyel, vagy ilyen körülményekkel, egy ilyen tragédiával meg lehet-e békülni? El lehet azt fogadni, hogy az Úr adta, az Úr vette, legyen áldott az Úr neve, hogy Jób mondja. Az Ószövetség híres hithőse. És azt gondolom, hogy lehet és kell. Mert ha megtörtént, ha Isten megengedte, ha nem adott más lehetőséget, és most sincs más lehetőség, akkor ez világos útmutatás arra, hogy nekünk el kell fogadni. Meg kell békülni. Meg kell békülni sorsunkkal, ahogy szokták mondani. El kell fogadni azt, hogy ilyen körülmények között kell folytatnunk az életünket. Lehet ezután, ilyen élet után imádkozni? Lehet-e ilyen élet után gyerekeket nevelni, hogy ő fogyatékos gyerekeket hozott oda a táborba, és az ember úgy elgondolkodik, hogy folytatja az életét. Hogy vajon én tudnám-e, vajon mi tudnánk-e, tudunk-e ilyet tenni, hogy megbékélünk, megbékülünk, nem csak Istennel, hanem utána azzal, amit Isten ad, vagy megenged. Semmiképpen nem kell olyan dolgokkal kompromisszumot kötni, amely nem Istentől van, amely a mi bűnünk, vagy mások bűne, vagy mulasztása, azzal nem kell békességet kötni, vagy szövetséget kötni, hanem az ellen harcolni kell, de amiről tudjuk, hogy Isten szerint jártunk el, ő neki szolgálva történt meg velünk, ami megtörtént, azt el kell fogadni. Ezt a kis megrázó, szomorú történetet hagy oldjam fel egy picit, egy kicsit vidám történettel, lehet, hogy valaki már ismeri is Chen apó történetét. Chen apó története valahol Kína vidékén játszódik, ahol Chen apó a falujában egyedül volt hívő, és ezért figyeltek rá a falu beliek, és egyszer egy baj történt Chen apóval, ugyanis a lova elveszett kint a legelőn, és az emberek kicsit figyelve Chen apónak a reakcióját, kicsit el akarták őt bizonytalanítani a hitében is, hát sopánkodni kezdtek, hogy jaj, nagy baj van, most Chen apó, ugye elkóborolt a lovad. Hát Chen apó azt mondta, hogy hát honnan tudjátok, hogy baj van. Néhány nap múlva a lova, az elbitangolt lova megérkezett 5 vagy 6 vadlóval, akiket magával hozott, És hát így Cselapónak nem egy lova volt, hanem attól kezdve 6 lova volt, vagy 7, mert az elkóborolt lova vadlovakot hozott magával haza. Kis idő múlva Cselapónak az egyik fia, lehet, hogy éppen az egyik vadlovat akarta betörni, lovagolt, leesett a lóról, ledobta a ló, eltört a lába. Az emberek megint sopánkodtak, gondolták, hogy Cselapó most biztos megrendül a hitében, és hát jöttek hozzá, hogy nagy baj van, eltört a fiad lába, most mi lesz? Nem lesz segítséged, nem lesz, aki dolgozon. De Cselapó erre azt válaszolt, hogy honnan tudjátok, hogy ez baj. Lehet, hogy az emberek ezen elcsodálkoztak, vagy lehet, hogy meg is botránkoztak, hogy valaki azt mondja a fia lábtörésére, hogy honnan tudjátok, hogy ez baj. Nem sokára háború tört ki azon a vidéken, és minden fiút besoroztak és elvittek katonának, csak Cselapó fiát nem vitték el katonának, mert törött volt a lába, és még nem volt meggyógyulva. Tovább nem is folytatom, lehet, hogy tovább is van még ez a történet, de minden esetre jó tanulság arra, hogy a hívő ember soha nem abból méri le, hogy jó-e, vagy rossz, ami vele történik, hogy mit mondanak mások, vagy hogy mi az általánosan elfogadott vélemény, hanem abból, hogy abban bízik, amit Dávid is a Zsoltárában elmondott, hogy Isten közelében élek, ami történik velem, az az ő tudtával történik, ha én nem vagyok engedetlen, akkor ő olyat tesz, ami nekem nem válik káromra. Sőt, még ha engedetlen vagyok, de megmaradok a közelébe, akkor meg nevel engem. Hogy az úrvacsora ígében is majd fogjuk hallani, hogy nem azért nevel bennünket, nem azért szól hozzánk az ige néha szigorúan, hogy elveszítsen, hanem hogy neveljen, mint ahogy neveljük a gyereket, és neveljük egymást a jóra. Tehát békesség Istennel, Jézus Krisztus által, hit által fogadhatod el Jézus áldozatát, amely elveszi bűneidet, és békességre jutsz vele. Ő ettől kezdve nem ellenséged. Ne tekintsd őt annak. Nézzük a második pontot. A békéltetés szolgálata. Mert így folytatja Pál, hogy Isten megbékéltetett minket önmagával a Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Cselapóról az jutott most eszembe, hogy itt őről beszéltem, hogy tulajdonképpen békéltetés szolgálata az nem is jelent feltétlenül nagy dolgot, hanem azt jelenti, hogy aki már megbékélt Istennel, mint például ez az apó, az körülötte, maga körül is békességet áraszt. Tehát ha nem is szól semmit, vagy még néha olyat szól, amivel másokat esetleg megbotránkoztat, vagy megütközést kell, azzal is elvégzi az ő szolgálatát. Mert az emberek azt mondják, hogy honnan van ennek a Cselapónak, vagy honnan van ennek az embernek ilyen helyzetben is nyugalma, békessége. Tehát azzal, ahogyan élünk, ahogyan viselkedünk, azzal is már hirdetjük azt, hogy van-e békesség a szívünkben, vagy nincs. De azt mondja Pál, hogy mégis ez egy szolgálat, ami azt sejteti, hogy azért van tennivalónk. Tehát a szolgálat azt jelenti, hogy néha olyan dolgot is elvégzünk, ami tulajdonképpen lehet, hogy nem jó nekünk, vagy nem kényelmes, de mivel szolgák vagyunk, a szolgálatunkat el kell végezni. És azt mondja Pál, ez is egy ilyen dolog, hogy a békesség követének lenni, az egy szolgálat, amit kapunk, és el kell végeznünk. Akkor is, hogyha mondjuk nem esik jól. Itt ez alatt azt értem, hogy nekünk hívő embereknek is vannak rossz napjaink, vannak nehéz óráink, van krízis életünkben, megyünk át sokszor völgyeken, ez benne van az életünkben, ezt Isten belekalkulálta az életünkbe. Mégis minden körülményben tudunk követei lenni. Egyszer egy kórház folyosón valaki énekelni kezdett, és ott a hasonló betegek elcsodálkoztak azon, hogy ez az ember nem sokára meghal és énekel. Vagy emlékszünk, itt említettem, talán bibliaórán is, most aki majd az újságot olvassa, vagy lehet, hogy már olvasta, és ezt látta, hogy Gödöllei Károly testvérünk meghalt, és őról a legutóbbi híradás az volt, hogy amikor a lelkésze meglátogatta halál előtt néhány héttel, tehát már tudta ő is, hogy meg fog halni, nem is engedte, hogy operálják, hiszen egy olyan daganat volt az agyban, amelyet nem lehetett operálni, tudta, hogy nem sok van neki hátra, de amikor a lelkésze meglátogatta, akkor kipattant az ágyból, mondta a lelkész. És éppen akkor jött be a főorvos vizitet tartani, és kérdezte Karcsi bácsit, hogy hát hogy érzi magát. És akkor ő elmondta, hogy pontosan nem tudom, mit mondott, de elmondta az ő bizonyságtételét, hogy ő fel van arra készülve, hogy Isten őt elszólítja ebből a világból, de neki van reménysége, hogy az Úr Jézussal lesz, és vele fog találkozni, és ott vele fogja tölteni az örökkévalóságot. És az orvosnak már egy kicsit fárasztó is volt, hogy Karcsi bácsi ilyen hosszasan mondta el az ő reménységét. Tehát minden körülményben megmaradhat, és meg is marad az, ami nem belülről jön, illetve nem magunkból jön, hanem Istentől árad felénk, és mi felfogjuk azt, és átjár bennünket, és így adjuk azt tovább. Tehát béke követe maradhat az ember minden körülményben. Nemrégen itt volt az izraeli nagykövetnek a helyettese, én is meg voltam hívva egy ilyen konferenciára, és egy képes beszámolót tartott ez a nagykövet helyettes Izraelről, és hát elmondta azt, hogy Izrael ugye milyen nagy ipart tart fenn, a számítástechnikai ipart, nem is tudom, nem is így hívják ezt, hanem van ennek már egy modernebb neve, és hogy milyen találmányok vannak ott, milyen dolgok, milyen újdonságok, amit Izraelben találtak ki. Elmondott például egy érdekes példát, hogy valahol egyetemen tartott előadás, és voltak ott olyanok, akik felszólaltak, és azt mondták, hogy hát Izraellel szembe bojkottot kellene tartani, nem kellene megvenni, amit Izrael árusít, meg elad a világnak. Valószínűleg, hogy ezek olyan emberek lehettek, akik a zsidó állammal szemben ellenségesen viseltetnek, és akkor azt mondta ez a nagykövet, hogy jó, ha maguk így gondolkoznak, akkor hozzák ki a mobiltelefonjukat, rakják le az asztalra, hozzák ki a laptopokat, ezeket a számítógépeket, amiket ugye magunkkal lehet hordozni, és felsorolt még néhány dolgot, és akkor azt mondták ott az emberek, hogy hát akkor valóban, és mondta a nagykövet, hogy ezt Izraelben találták ki, és mi gyártjuk elsőként a világon ezeket a dolgokat, és a iparunknak, nem tudom, 90%-a erre van alapítva, hogy ezeket a dolgokat mi gyártjuk, mi adtuk a világnak ezeket. És voltak ott a hallgatóság között is, akik néhányan csóválták a fejüket, és hát esetleg azt gondolták, hogy mit dicsekszik ez a nagy követ Izraellel. Hát van a világon máshol is ilyen. És én meg arra gondoltam, hogy miért ne dicsekedhetne egy nagykövet azzal, hogy az ő országa, akit olyan sokan, mint például az arabok is azt mondják, hogy el kell törölni a föld színéről, vagy az egész világ úgy tekint Izraelre, vagy a zsidóságra, hogy se haza ne menjenek, se itt ne legyenek, semmit ne csináljanak. Miért ne dicsekedhetne azzal, hogy igenis a mi országunk igyekszik a világért tenni jó dolgokat? Miért is mondtam ezt el? Csak azért, mert azt mondja egy Pál apostol, hogy mi Isten követei vagyunk, illetve azt mondja, hogy béke követei vagyunk, tehát az embereknek elvisszük azt, amit mi kaptunk, amit mi átélünk, hogy meg lehet békülni Istennel, és meg lehet békülni emberekkel. Miért ne dicsekedhetnénk mi ezzel, hogy mi nem azt akarjuk, hogy háború legyen, erőszak legyen, vagy azokat a dolgokat, amit a világ fontosnak lát, hogy ez kell, az kell, amaz kell a boldogsághoz, mi azt látjuk, hogy a legnagyobb dolog az, hogyha megbékélünk Istennel, önmagunkkal, egymással. Miért ne lehetne erről büszkén beszélni, büszkélkedni, hogy ez a mi mi is, azt mondja, követek vagytok. Tehát, mint hogy az izraeli nagykövet helyettest ide elküldték, bennünket is elküldhetnek bárhova. Lehet, hogy nem ilyen nagy helyre, mint egy konferencia, de elküldenek bennünket egy orvosi rendelőbe, vagy egy kórházba, vagy az utcára, a szomszédhoz, és akkor azt látják, hogy ez az ember valakinek a követe, tehát valakinek a nevében jön, mert valahogy másképp beszél, másképp viselkedik. Valami van a magatartásában, ami békességet, vagy békességes légkört teremt. Nem lázít, nem bánt, nem intrikál, tehát nem szurkapiszkál, nem pletykál, nem, hanem valami érdekes dolgot hoz közénket. Valami ez, ami nekünk nincs, és amire nekünk szükségünk van. Mindnyájan így értettük ezt meg, hogy valaki példát mutatott nekünk. Mi miért nem mutathatnánk, mutassunk példát másoknak, hogy megértjük azt, hogy a hívő élet, az Istennel való élet egyik legnagyobb adottsága, adománya a békesség. És utána a békéltetés. Ahogy mondtam a bevezetőmben, olyan sokan ezt ilyen mellékes körülménynek tartják, és azt mondják, hogy vagyok hívő ember, olvasom a Bibliát, elmegyek a gyülekezetbe, de rettegjenek tőlem az emberek. Mert nem hagyom az igazamat, megvédem, odavágok, megmondom, jó megmondom, rájuk, kiáltok, kitolok velük, mert az nem tartozik az én hívő életemhez. És Pál meg azt mondja, hogy nem, hogyha te új életet kezdtél a Krisztusban, akkor neked békesség kell, hogy legyen a szívedben. Ez egy próba is, ha nincs békesség, akkor nem kezdtél új életet. Ha új életet kezdtél, akkor békességnek kell lenni, és azzal tudod azt megmutatni, hogy megmutatod. Vagyis azzal tudod azt igazolni, hogy látják rajtad. Tehát az új élet, így írtam magamnak ide, egyenlő békés élet, békességre törekvő élet, és egyenlő boldog élet. Elkészítette Isten számunkra ezt, aki ezt elfogadja, aki ezt kéri, az megkapja, és azt továbbadhatja másoknak, mert olyan sokat kap belőle, hogy lesz egy plusz, egy tartalék az ő életében. Ahogy a gyerekekről beszéltem, a gyerektáborban ott is volt, a 10 éves gyerekekben is egy ilyen hiány, hogy ebben és ebben és ebben szeretnék megváltozni, biztos nekem is van is, és másoknak is van olyan, amiben tudja, hogy hát, nem úgy éltem, ahogy itt most hallottam ma délelőtt. Jó hír, hogyha ezt felírjuk egy papírra. Vagyis ha segítséget kérünk ebben, és azt mondjuk, hogy ezt elrontottam, békétlen voltam, undok voltam, kiállhatatlan voltam, a másiknak rosszat tettem, rosszat kívántam, akkor ezt a papírt bedobhatjuk a tűzbe, hogy a gyerekek is bedobták ott a tábortűzbe. Tehát Isten segítséget ad ahhoz, amit elrontottunk, hogy helyrehozzuk. Tehát békés élet, békéltető élet, ez a boldog élet. Éljünk így. Amen.